Kedves rádióhallgatom! Zakariás próféta könyvének következő verse az egyik legkiemelkedőbb ige a Szentírásban. Általában ezt az üzenetet halljuk virágvasárnapokon, mert Krisztus úgynevezett diadalmas jeruzsálemi bevonulásáról szól. Örvenj nagyon, Sion leánya! Újjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. Zakariás próféta könyve 9. részének 9. verse. Egy kis időt szeretnék áldozni erre a verse, mert ez kulcsfontosságú. Ezen fordul meg az egész profécia. Remélem, gondosan követsz, miközben erről elmélkedem. Hadd mutassam ki először, hogy egyes fordításokban üdvösségként adják vissza ezt a kifejezést, de a jobb fordításokban a diadalmas, vagy a szabadító kifejezés áll. Ő király, aki győzelmet vív ki, vagy aki szabadítóként érkezik. Jól lehet, minden evangéliumi író följegyzi az Úr Jézus úgynevezett diadalmas bevonulását, csak Máté idéz Zakariás próféta könyvéből. János evangéliuma csak nem futólagos megjegyzést tesz Zakariás proféciájáról. Például az örvenj nagyon kifejezés helyett azt mondja, hogy ne félj, ami ténylegesen jó és egészséges fordítás. Most figyeljük meg Máté följegyzését. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának: íme királyod jön hozzád, szelíden és Szamáron ülve, igavonó állat csikóján. Máté evangéliuma 21. részének első 5 verse. Figyeld meg, hogy mit mond Máté evangélista. Mondjátok meg Sion leányának, és nem azt, hogy örvenj nagyon Sion leánya, ahogy Zakariás próféta írja. Szintén figyeld meg, hogy Máté kihagyja ezt a kifejezést, hogy aki igaz és diadalmas. Jobb fordítás lenne, hogy aki igaz és szabadítással, vagy győzelemmel érkezik. Máté csak egy meghatározott szakaszt idézett Zakariás könyve 9. részének 9. verséből. Miért hagyott ki bizonyos gondolatokat, és vedd bele másokat? Amit Máté idézett, és amit János evangélista is értelmezett, az Krisztus első eljövetelére vonatkozott. A vers többi része Krisztus második eljövetelét írja le. Az Úr Jézus egy kis békés állat hátán ülve vonul be, és első eljövetelekor hozza a békét. Azonban fehér lovon ülve érkezik, tehát a háborús állat hátán, amikor másodszor eljön a földre, de békességet fog hozni. Hogyan? Úgy, hogy minden igazságtalanságot fölszámol ezen a földön. Láthatod újból, hogy a világ már 2000 évvel ezelőtt elhatározta, hogy mit cselekszik Jézus Krisztussal, és korunkban is eléggé visszautasítják őt. Tehát Isten nagyon világossá teszi, hogy a fiú visszatér uralkodni. Először azért jött, hogy meghalljon üdvösségünkért, de a következő alkalommal uralkodásért érkezik. Ez olyan üzenet volt, ami Zakariást is zavarba hozta, és ma is zavarba hoz egyeseket. De Simon Péter nagyon világossá tette, hogy nem csak Zakariás, hanem a többi próféták is meghökkentek, és szorgalmasan kutatták, hogy aki a kegyelemről profétált, annak hogyan kell érkeznie. Keresték, hogy miként és milyen időre nézve tesz bizonyságot Krisztus szenvedéséről és későbbi dicsőségéről Krisztus bennük levő lelke. Amikor egyetlen fejezetben kapcsolódott össze Krisztus első és második eljövetele, a próféták kutatták és szorgalmasan keresték, de nem tudtak különbséget tenni a kettő között. Csak leírták, ahogy a lélek adta nekik. Jól lehet, maguk sem értették. Simon Péter Isten lelke által tett megkülönböztetést. Krisztus egyszer eljött, hogy szenvedjen és megváltást hozzon. A következő alkalommal dicsőségben jön el, hogy uralkodjék a földön. Aztán Máté a lélek által képes volt különbséget tenni úgy, hogy ebben a Zakariás könyve 9. részének 9. verséből vett idézetben csak a versnek azt a részét alkalmazta, amely Krisztus első eljöveteléről beszél. Őszintén szólva, azt hiszem, hogy az egyház rosszul nevezte el azt a bevonulás győzelmes bevonulásnak. Mi is láttunk már győzelmes bevonulásokat, amikor egy-egy hősünk hazaérkezett a városába, a lakóhelyére. Az egyik ilyen alkalommal egy híres hőst fogadó tömeg olyan hatalmassá növekedett, hogy a szállodából nem tudtam semmilyen járművön kijutni a vasútállomásra. Ezért gyalog vágtam neki az útnak, és sikerült elérnem a vonatot, amelyen hazautaztam. Ennek a hősnek a hazaérkezése nevezhető diadalmas bevonulásnak. Ehhez hasonlítva Krisztus úgynevezett diadalmas jeruzsálemi bevonulása nagyon szegényesnek tűnik. Az lényegében a szegénység fölvonulása volt. Egy nagyon szegény ember haladt az élen, néhány szegény halászemberrel. Ha azon a napon egy római ember lett volna Jeruzsálemben, és éppen abban a pillanatban lépett volna ki a házából, és megkérdezte volna valakitől, hogy mi történik ott, és azt mondták volna neki, hogy ez Jézus diadalmas bevonulása, nagyot nevetett volna, és így szólt volna. Azt gondolod, hogy ez diadalmas bevonulás? Ott kellett volna lenned Rómában, amikor a császár hazaérkezett Galliából. Az felvonulás volt. 3 napon át tartott, amikor magával hozta a zsákmányt és a foglyokat. Egy rómainak Jézus bevonulása nagyon szegényesnek és nyomorúságosnak tűnt volna. Krisztus nem akarta azt a diadalmas bevonulást. Amikor Jeruzsálem felé tartott, lényegében életének nagy krízise jelent meg előtte, amellyel amúgy is tele volt az élete. A taktika megváltoztatását jelezte. Ettől kezdve csendben ment be a városba. Zavarkeltés nélkül lépett be oda. Az árnyékba húzódott. Nem kívánt népszerűséget. Mindig visszavonult a tömegtől. Nem kereste a nép figyelmét. Előre megmondták a próféták, hogy nem kiállt, és nem lármáz az utcán. Ézsaiás könyve, 42. rész, 2. vers. A lyukapun átment a városba, és el akart tűnni a tömeg elől. Még amikor csodát tett, akkor is elfojtotta a dicsőítést. Most látják közeledését. Ez olyannak tűnhet, hogy következetlenség van itt, ha ezt nem a krízis idejének tekinti. Most nyilvánosan lép a városba, a nagy tömeg szeme láttára. Követeli a figyelmet, követeli a döntést, erőlteti a kérdést. Egy rövid időre a népnek el kell ismernie őt királyának és mesiásának. A farizeusok jól mondták, amikor megjegyezték. Az egész világ utána megy. Jeruzsálem felháborodott, amikor odaérkezett. Annak ellenére, hogy előtérbe került, szelíd maradt. Máté csak azt veszi ki Zakariás szövegéből, hogy igaz és alázatos. Nem értek egyet számos biblia magyarázóval, akik feltételezik, hogy a kis állaton, a szamáron való lovaglása az ő szelídségét jelzi. Távol legyen! Abban az időben a királyok Szamárháton vonultak. A ló a háborúskodás állata volt, és a Szentírásban is így jelölik. A kis Szamáron a királyok lovagoltak, amikor béke volt az országukban. Azt királyi állatnak tekintették. A Bírák könyve 10. részének 3. és 4. versében látunk egy bírót, akinek 30 fia volt, és mindnyájuknak szamarat adott, hogy azokon lovagoljanak. A mikorunkban ez azt jelentené, hogy az édesapa jaguárt vásárol a gyermekeinek. A Szamárháton való lovaglás nem a szelídséget jelezte. Zakariás proféciájában az a gondolat emelkedik ki, hogy bár a Mesiás királyként is érkezett, mégis alázatos és szelíd maradt. Ebben az esetben van egy másik téves benyomás is, amit helyesbíteni kell. Létezik egy olyan feltételezés, hogy egyetlen úgynevezett diadalmas bevonulás történt. Sok biblia magyarázó felismerte már, hogy Krisztus 3 egymást követő napon vonul be Jeruzsálembe. Először szombaton ment oda, aztán bement a városba vasárnap és hétfőn. Először, vagyis szombatnapon királyként érkezett. Figyeld meg Márk följegyzését. Jézus ekkor bement Jeruzsálembe a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába 12-vel. Máté evangéliuma 11. rész 11. vers. Akkor csak körülnézett. A pénzváltók nem voltak jelen, mert szombatnapon játszódott le az eset. Csak körülnézett és távozott. Ez az elutasítás cselekedete volt. Királyként érkezett virágvasárnapon. Aztán, amikor a hét első napján érkezett, a pénzváltók már a templomban voltak, és ő megtisztította a templomot. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. Máté evangéliuma 21. rész 12. vers. Ez nagyon kiemelkedő. Ez az egyedüli cselekedet, amit papként véghez vitt, amikor ezen a földön járt. A zsidókhoz írt levél írója világossá teszi, hogy nem papként élt ezen a földön. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 4. vers. Egyetlen pap sem merte megtisztítani a templomot, de ő megtette, amikor visszatért a templomba virágvasárnapon. Aztán odament hétfőn, és útközben megátkozta a fügefát. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Máté evangéliuma 21. rész 23. vers. Figyeld meg, hogy azon a napon tanított, Isten nevében szólt. Ő Isten prófétája volt. Akkor minden ellenállást letört. Elnémította az ellenséget. Isten szavát adta tovább. Ezt mondta, aki engem látott, az látta az atyát. És bizonyára ugyanígy igaz volt az is, hogy aki őt hallotta, az hallotta az atyát. Tehát megfigyelhető, hogy Krisztus jeruzsálemi bevonulása nem egyszer, hanem háromszor történt. Utoljára hármas tisztségében jelent meg a nép előtt, mint proféta, pap és király. Bevonulása nem diadalmas bevonulás volt, hanem inkább kivonulás. Nem akarta Jeruzsálembe helyezni lakását, mint király. Előre elküldte tanítványait, hogy rendezzenek be egy szobát a páska vacsora elfogyasztására. De nem azért küldte őket oda, hogy szállást béreljenek részére. Nem az uralkodást akarta előkészíteni. Ő a szenvedésére, a halálára, a halál kapuján való belépésre készült. Jeruzsálemi bevonulása ideiglenes volt, és ahhoz a programjához tartozott, amely halálához, feltámadásához, mennybe meneteléhez, közben járásához és az elragadtatáskor való eljöveteléhez, végül pedig királyként való érkezéséhez vezet. Az ő diadalmas bevonulása nem szorítkozhat arra az időre és arra a rövid kis útra, amely Betániától Jeruzsálembe tartott. Ennek előzménye az örökké való múltban kezdődött, amikor, mint bárány megöletett a világ fundamentumának felvettetése előtt, és kiterjed az örökké való jövőbe. Amikor ezt a hármas kifejezést látod, ez igen jelentőssé válik. E jövő nélkül viszont jelentéktelenné zsugorodik. Aki az örökké valóságból jött, ugyanaz ment be Jeruzsálembe. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Ézsaiás könyve 57. rész 15. vers. Ahogy Mózes írta, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. 90. Zsoltár 2. vers. Tehát a múlt ködébe vesző ponttól a jövő ködébe vesző pontig ő Isten. Az egyház ez diadalmas bevonulásnak nevezi, de azt hiszem, ez diadalmas kivonulás. Az őt követő tömeg ugyan hozsannát kiáltott, de nem gondolta, hogy ő az Isten fia, a világ megváltója. Ugyanaz a tömeg kiáltott hozsannát azon a napon, amely másnap azt kiáltotta, hogy feszítsd meg. Az egyik legnagyobb benyomást keltő kép, amit valaha láttam, egy művész munkája, akinek a nevét sem tudom. Egy kis szamaras festett az előtérbe, amely egy pálma ágat rág, miközben a háttérben ott áll három kereszt. Ez mutatja az igazi történetet. Az nem diadalmas bevonulás. Az diadalmas kivonulásnak nevezhető. 6 hónappal korábban Jeruzsálem felé vette az útját az Úr Jézus, hogy meghaljon. Egy előre elkészített program szerint haladt, határozott eltökéltsége alapján. Semmi sem történt véletlenül. Amikor Jeruzsálembe vonult, az örökké valóságból érkezett, és azután visszatért az örökké valóságba. Ez inkább kivonulás, mint belépés. A kereszt és az üres sír nem a végső cél. még mennybe menetele sem a történet vége. Ezt mondta a latornak: ma velem leszel a paradicsomban. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy láthatlak az ige alapján, amint bevonulsz Jeruzsálembe, és ugyanakkor vállalod, hogy meghalsz értem, hogy sírba kerülsz értem, és feltámadsz megigazulásomért. Köszönöm, hogy mindezt értem, és a világ bűneiért vállaltad. Amen.